szerintem a lényege ennek a keleti nyitásnak az az, hogy mi politikát összekeverjük a biznisszel. Tehát, hogy pénzt adunk, vagy pénzt fogadunk el abban, hogy mi hogyan viselkedünk az Európai Unióban. És akkor Orbán Viktor először a következő állt. Ebből lehet mondani, hogy vegy tiszta populista, hogy tud azonnal 180 fokot váltani.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásig és népszavazásig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati szempontból, a kampányra koncentrálva figyeljük az eseményeket, esélyeket. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő, aki jogászként végzett, és már számos sikeres választási kampányban is dolgozott. Én Vovesz Tibor vagyok, Konstruktív bizalmatlanság, 16. rész, rendhagyó időben. Orbán három háborúja, az ellenzék lehetséges útjai, valamint egyéni képviselők és pártlisták nagy meglepetések nélkül. Napok alatt átalakult a helyzet Kelet-Európában, és nem túlzás azt mondani, hogy a magyar választási kampányban is a legutóbbi beszélgetésünk óta. Orosz invázió indult Ukrajna ellen, és emiatt Orbán Viktor is megbotlott a pávatánca közben. Az eddigi orosz barát politikát és kommunikációt a nyugati szövetségesekkel való összefogás váltotta le. Hogyan zajlott ez a fordulat a gyakorlatban Orbán Viktor részéről?
Azt gondolom, hogy Orbán Viktor valamilyen fajta katonai akcióra számított. Mindenki ugye most már utólagosan okos, hogy akkor, hogy ez a nagy felvonulás mit jelentett. Én szerintem ők úgy számoltak a saját kampányukba, hogy talán ezeket a megszállt megyéket fogja majd elfoglalni Putyin. És szerintem ő azért számított valamire, mert én akkor is ugye mondtuk, és most is így gondolom, hogy mind a Iványi Gábor féle, vagy ellenforduló navrazia, mindez egyébként teljesen más alapokon és teljesen más ügyben lévő Horváth Csaba ellenes házkutatás, illetve a Tóth Csaba ellenes mentelmi jog kikérés. Azért ez valamilyen fajta ilyen, hát ilyen terelésnek a kérdése, hogy ne egy, ugye az Iványi Gábor miatt egy napot, ugye, amit beszéltünk, ugye nem erről volt szó, és akkor ugye a Horváth Csabás kérdésben szintén ugyanis nem erről volt, vagy nem csak erről volt szó, de amikor maga az invázió megtörtént, onnantól kezdve már nagyon nehéz volt nem erről beszélni. És ugye ami az iszonyú érdekesebb az egész pár napban, az az, hogy hogy jön rá Orbán Viktor, az eddigi politikája, amit eddig képviselt 12 éven keresztül, ami nem csak egy politika volt, hanem sok szempontból egy filozófia, és a másik szempontból pedig maga az Orbán rendszernek a lényege, hogy hogyan tudunk valahonnan olyan forrásokat bevonni, amik szürkék, aminek nincsen szaga, akik nem kérdezik meg, és mi nem mondunk semmit arról, hogy ez a pénz honnan és kiktől jön, és ezekkel mit fogunk csinálni. Szóval 12 éve erre épül Orbán Viktor rendszere, olyannyira, hogy még a külügyminisztériumot is átnevezte ugye Orbán Viktor külügyminisztérium és külgazdasági minisztériumra. Szerintem a lényege ennek a keleti nyitásnak az az, hogy mi politikát összekeverjük a biznisszel. Tehát, hogy pénzt adunk, vagy pénzt fogadunk el avval, hogy mi hogyan viselkedünk az Európai Unióban.
Itt nem inkább prioritássorrend van, hogy a biznisz fontosabb, mint a politika. Tehát a gazdasági érdekekhez igazítjuk a politikai érdekeinket.
A németek is, az angolok is, a franciák is üzletelnek nyilvánvalóan, mind Kínával, mind Oroszországgal. És ugye ezt helyesen látta meg 2010-ben Orbán Viktor, hogy a világgazdasági súlypontja kezd kelet felé tolódni, ami inkább Kína felé van, mint Oroszország felé, mert ugye Oroszországnak a GDP-je körülbelül valahol Spanyolország környékén van. Aztán, amikor még nekünk szavaznunk kell például korábban lévő szankciókra, korábban lévő külpolitikai kérdésekbe, korábban lévő egységes álláspontba, akkor rendre megállítottuk ezeket a közös szavazásokat, mindenféle olyan dologra hivatkozva, hogy hát igen, mi nem hiszünk a szankciós politikába, a szankciós politika ugye az nekünk is fáj, tehát mindig volt valamilyen magyarázat, hogy miért nem csináljuk ezt. Na most ekkor csütörtökön ez a dolog véget ért. És akkor Orbán Viktor először a következő állt. Ebből lehet mondani, hogy vegy tiszta populista, hogy tud azonnal 180 fokot váltani. Hogy ebből azt kell mutatni, hogy ő egy kompetens vezető, aki a béke mellett áll, nyugalom és igazságra van szükség. Olyanokat lehet látni, mint hogy az ember tényleg így törzsölni a szemét, hogy az elmúlt 12 évben, ugye, amikor a migrációs válság kezdődött 15-ben, akkor onnantól kezdve a Fidesz retorikája tényleg a legszélsőségesebb volt abban a szempontból, hogy meg kell állítani mindenkit, és az emberség, vagy az emberiesség az teljes mértékben kiveszett. És ezek után ugye, az ember csak így kapkodja a fejét, akkor, amikor valaki Judit bejelenti, hogy ő befogad egy családot magába. A fideszes polgármesterek egymást taposva azon gyűjtenek, nem csak a magyaroknak, hanem az egész Ukrajnának adományokat. Szóval ők így tudnak váltani 180 fokkal. És akkor ezek után Orbán Viktor kiáll, és hogy megy a tankönyvben keresztül abban, hogy mi a következő. Igen, azt kell mutatnom most, hogy én mindenben partner vagyok. És ugye hát mikor volt utoljára olyan, hogy Orbán Viktor elrepül, mindenben azonnal beleegyezik, este felénél az Európai Unió tanácsában, a második felében a NATO vezetőjével találkozik, mindenben azonnal belemegy. Ez is, hogy ki van pipában. A harmadik ugye az, hogy megtaláljuk akkor az ellenséget. Szerintem három háborúja van Orbán Viktornak, amit ugye a választások abban a közel, hát nagyon kevés napban meg kell nyernie. Az egyik az, hogy ki a keleti és ki a nyugat barátságban. Szerintem ebben harcolnak az ellenzékkel. Ugye ezt nagyon-nagyon nehezen tudja megnyerni, hogy ő egy nyugat barát valaki, mert az egész 12 évét arra építette, hogy ő egy keleti, vagy a keleti diktatúrákkal is, vagy a keleti szél, ugye, ahogy ő mondta, azokkal szót tud érteni. Szóval ebben van egy nagyon nehéz dolga, hogy ezt a harcot akár kihozza, akár nullára is. És ugye láttunk mindenféle kutatást abban, hogy mennyire gondolják a magyarok egyébként, szerintem teljesen joggal és teljesen tisztán oroszbarátnak Orbán Viktort. Na most ilyenkor van a probléma, amikor nem csak arról szól az orosz barátság, hogy igen, nyitok valaki felé, akivel lehet üzletelni, és lehet ugye a földgázellátásunkat, meg akár az energiaellátásunkat biztonságba helyezni, hanem abban is, hogy egy olyan valaki, akiről ugye nagyon régóta lehet tudni, hogy egyébként még Magyarországot is a szovjet, vagy a volt szovjet orosz érdekszférába helyezi, és az, hogy neki vannak ilyen expanziós, vagy inkább a Szovjetuniónak a visszaállítása lévő tervei, hát ezek 10 éve teljesen nyilvános tervek voltak. A másik ilyen, ugye ez a béke háború kérdése. Na most ugye ebben látta, ugye mit csinált a Fidesz kommunikáció? Azonnal megtalálta azt a pontot, vagy belemagyarázta, hogy az ellenzék vezetőjének volt egy olyan mondata egy műsorban, hogy ő azt csinálná, amit a NATO szeretne csinálni, hogy ez mit jelent, hogy erre ez katonai segítséges vagy nem, ugye ez itt egy ilyen félremezható mondat volt. Na, ezt megfogta, azonnal kivágta a Fidesz rendszer, még egyszer mondom, abszolút putyini módon, és ezt tolja, és azóta is építi, most már van rajta Facebook kampány, most már volt rajta telefonos kampány.
Hát a miniszterelnök M1-es interjújában is téma volt az, hogy a baloldal harcba küldeni
a miniszterelnöknek az interjújában. Na most az egy megnyerendő helyzet mind a két félnek, ki a béke és ki a háború párti. És ugye erről megy egy komoly verseny és vita, amit ugye 30 pár napon belül kell ezt eldönteni. Szerintem a választásokra ez nagyon komoly hatással tud lenni, főleg akkor, hogy ez a háború elhúzódik, és minél véresebb sajnos gépeket fogunk kapni, hogy minél több civil áldozata van. És a harmadik ilyen háborúja azt hiszem a kompetencia kérdése. Ki tudja kompetensebben kezelni a helyzetet? A választó, és itt ez ilyen szempontból itt mindegy, hogy milyen a párt preferenciája, ilyenkor egy félelemben van, egy komoly egzisztenciális szorongásban, ami arról szól, hogy mi lesz vele, a családjával, hazájával. És ugye ilyenkor ezeket a félelmeket, ezeket kell valahogyan becsatornázni, és onnan még egyszer tankönyvszerűen egy ilyen helyzetben a vezetőt, aki egy ilyen, mégis egy ilyen erőskezi vezető, ez a félelem ugye emelheti.
Mindig azt mondjuk, hogy attól tart a Fidesz, hogy az elégedetlen emberek csoportja összeállhat egy tömeggé. A háborúval kapcsolatos félelmek pártatlanok, tehát pártállástól függetlenül mindenki szorong. Ez alkalmas lehet arra, hogy összeállítson egy kritikus tömeget?
Hogyha meg vannak szólítva, és nagyon egyszerűen vannak megszólítva, akkor azt hiszem, hogy igen. De ugye mit csinálnak még Orbán Viktorék? Ugye van az ő beszéde, amikor elmondja, hogy ő aztán a NATO-nak a fő pillére, tehát már lényegében úgy beszél, mint amikor beszélt a 90-es évek közepén, ugye nagyon régen volt már történelem, akkor ő volt a leghangosabb NATO párti ebben az országban. Nála NATO párti ember nem is volt. De a második rétegben azért a saját propagandistái azért nem pihennek, ők azért adagolják ezekben a médiumokban, legfőképpen a köztévében, azt a fajta ilyen...
Állami tévében.
Igen, az állami tévében azt a fajta beszélget, amiben ugye az összeesküvés elméleteknek az ilyen kicsit ilyen táptalaja.
A kormányfő viszi a nemzetközileg megkívánt kommunikációt, és a hátország pedig
dolgozik
marad rá ezen az orosz barát vonalon.
Vagy legalábbis ezt is életben tartja, hogy ne legyen, amit mondott, hogy ne legyen egy tehát ne tudjon összeállni ez a massza, hogy legyenek az emberek ebben a dologban elbizonytalanodva, hogy akkor tényleg a mi bölcsvezetőnk ekkorát tudott tévedni, ennyire benézte? Hát azért nem nézte be ennyire, erre mennek.
15-20 körzetben fog eldőlni ez a választás. Ő náluk hogy lehet elmagyarázni, hogy mi történt? Hogy lehet ezt a pálfordulást megmagyarázni, érzékelhetővé tenni, vagy elfogadhatóvá tenni?
El kell hozzájuk először is jutni. Szóval ez a legnehezebb. És ugye, hogyha arra beszélünk, hogy mit tud tenni az ellenzék ebben a kérdésben, akkor szerintem az nagyon fontos, hogyha sok-sok szállat nyitunk ki ebben az ügyben, hogyha szétaprózzák az üzenetet, akkor megint nem lesz egy egységes álláspont. Szóval én azt látom, hogy az ellenzék ebben szerintem érzi, hogy van fogása, vagy lehet fogása Orbán Viktoron. Mondom, ezt a három háborút keresztül lehet ezt talán megnyerni. Fontos azt látni, hogy szerintem Orbán Viktornak az a célja, hogy ezt nullára hozza ki ezt az ügyet. Hogyha ki tudja hozni nullára, ha nem az lesz benne, hogy igen, benézte, egy despota lett, milliárdokra az országot eladta, és ráadásul még az ország is el is veszett, akkor hogyha ezt ő nullára tudja kihozni, akkor szerintem neki ilyen szempontból ez a stratégiai célja. Most az ellenzéknek az lett a stratégiai célja, hogy azt mutassa be, hogy Orbán Viktor Putyin. Ilyen egyszerű. És itt van szerintem egy lehetőség az ellenzéknek. Azt látszik, hogy az elmúlt 4 napban Orbán Viktor nem hibázott. Tehát, hogy nem volt, tehát ahogy beszéltük, végigment ezen a kipipálandó dobozkákon, és minden egyes megszólása, minden egyes lépése azt építi, hogy ő a nagy kormányos, aki aztán megtekinti már ilyen kicsit ilyen katonai ruhába a határszemlét, megsimogatja az egyébként szerencsétlen embereket, akik átmenekültek a határon, és olyan, mintha tényleg ő lenne a békének az apostola. Ennyire tudja a saját elveit, a saját politikáját, a saját eddig felépített világképét tényleg 180 fokkal elfordítani, és ugye elmagyarázott minden. Azért mások ők, ezek a migránsok, mert ők közel vannak, azért nem küldünk fegyvert, mert hogy nekünk is kell az a fegyver.
Nincs is mit küldenünk,
azért nem akarjuk felmondani Paksot, mert nekünk fontos az energiabiztonság. Tehát mindent be tud rakni az ő saját narratívájában. Az a kérdés, hogy a választók, beleértve a fideszeseket is, a bizonytalanokat is, és az ellenzékéket is, elhiszik-e ezt neki? És ezt csak úgy lehet ugye felülírni, ha van egy másik gondolat, ami olyan erővel tud áttörni ezen a Fidesz gáton, amivel tényleg el tud jutni azokba a billegőközetekbe, azokba a helyeken, ahol azért az emberek nem teljesen minden nap avval töltik az életüket, hogy híreket olvasnak különböző portálokról.
Ha szóba került a vasárnapi M1-es nyilatkozata a kormányfőnek, akkor nekem még egy dolog föltűnt. Úgy fogalmazott, hogy az EU-tól semmit nem kaptunk, nem fizeti ki a határvédelmi intézkedéseket, pedig azok az unió egészének az érdekét szolgálják. Úgyhogy csak magunkra számíthatunk, és a NATO-ra. Ez lehet már egy olyan irány, hogy szétválasztjuk a szövetségi rendszereket, és az EU megmarad abban a Brüsszel ellenes megközelítésben, amit 12 éve hallgatunk. Ellenben a NATO bekerül a pozitív partnerek közé.
Ugye mennyire érdekes ez a NATO-nak a fontossága. Szóval az elmúlt mondjuk 10 évben a NATO-t, mint kifejezés, azért Orbán Viktor nem olyan sokszor használta, mint pozitív kontextus. Talán legutoljára akkor beszélt pozitívan róla, amikor próbált valamilyen módon Trumpnak udvarolni, hogy akkor majd a Magyarországot be fogja tartani a GDP arányos katonai költekezési szabályokat, és nem fog kimaradni ebből. De ugye, mint fontos szövetségesről egy szó sem volt.
Összhangban valószínűleg az orosz barát politikával.
Összhangban azzal, hogy úgy viselkedtünk, mintha nem ennek a szövetségnek lennénk a tagja. És ugye most meg ugye az van, hogy hát igen, ugye van a gonosz Brüsszel, aki ugye meg akarja mondani, hogyan éljük az életünket. Iszonyú érdekes az is, hogy ugye amikor Orbán Viktor ott volt, akkor már réges-régen lehetett tudni, hogy a Putyinnak az egyik fő követelése az, hogy a 97-es NATO határok álljanak vissza. Ugye a 97-es azért érdekes, mert Magyarország 99-ben lépett be a NATO-ba, de 97-ben népszavaztunk róla, és ugye Lengyelország, Csehország és Magyarország került bele ebbe a szövetségi rendszerbe. Tehát ő azt kérte, és úgy ment oda Orbán Viktor, hogy ő pontosan tudta, hogy Putyinek az egyik fő stratégiai lépése, hogy Magyarországot a NATO-ból legalábbis szavakban kiléptesse. Az egy létező és épített mítosz, ugye Magyarország nem az orosz nép ellen van, hanem az orosz vezetés ellen van, és Magyarországot ugye legalább kettő forradalmunkat az orosz vezetés ugye törte le, mind a 48-as szabadságharcot, ugye orosz segítségével, mind az 56-os forradalmat ugye bevonultak a szovjet csapatok. Tehát ebben van Magyarországnak egy rossz hát ugye emlékei.
A konstruktív bizalmatlanságban foglalkozunk mindig a kampánnyal és a választáshoz vezető úttal is, úgyhogy hagyj kérdezzek most egy kicsit a háborútól független témát. Lezárult az egyéni jelöltek aláírásgyűjtése, illetve az országos listaállítás a pártok részéről. Van meglepetés? 6 pártnak sikerült végül is országos listát állítania. Minimum egy párt még kérdéses.
Szerintem nincsen. Tehát ugye azt láttuk, hogy a Fidesz ezt nagyon jól kitalálta, hogy mégse fog úgy működni a választás, még az ellenzék azt így eltervezte, hogy...
Tehát, hogy egy az egyben indulnak
egy az egyben jelöltek. Fognak elindulni. Szerintem itt vannak azért különbségek, tehát ugye én nem esnék bele abba, hogy mindegyiket ugyanabban a szemüveggel vizsgáljam. A Mi Hazánkat én már régen nem tartom annyira, hogy mondjam, a Fidesznek annyira kedvező jelenségnek. A többi, a kutyapártat leszámítva a többi pártat pedig ugye igen, tehát ezek a többi, az, ugye én azt, azért ez egybe venném, hogy mind a Gattyán féle, mind a Gödény féle mozgalom az mind arra van, hogy megossza az ellenzéket. A kutyapárt pedig ugye sokszor beszéltünk róla itt is, ugye ő az inkább egy, hogy mondjam, inkább egy fokmérője az ellenzéki pártoknak a sikerének, hogyha az ellenzéki pártoknak van mondani valójuk, van egységük, van kompetenciájuk, van kormányzó képességük, az ő eredményük szerintem sokkal rosszabb lesz, mint ahogy az emberek gondolják róla.
A jelöltek listája a pártlistákon, abban volt-e valami meglepetés? Nekem az volt meglepetés, hogy Gyurcsány Ferenc a 8. helyet kapta a miniszterelnök jelölt és a pártok vezető képviselői mögött, és talán a Fidesz megtisztulását mutatja, hogy lekerült a listáról Farkas Flórián?
Vannak érdekességek ezen a listán. Ugye, hogy az ember elolvassa az első 15 nevet, akkor azért nem feltétlenül mindig a tiszták koalíció jut eszébe minden egyes részvevőről, de ami igazából érdekes az, hogy például a DK azt a Gyérnyévet Erzsébetet is a listára teszi, aki egyébként főpolgármester helyettes, és ugye ő egy komoly portfólióval rendelkező valaki, hogy ezt miért tette, hogy akkor ott milyen váltásra számít, azt egyelőre nem lehet tudni. De ez valamilyen politikai lépésnek biztos, hogy kezdete, mert ilyet nem csinál egyébként a Gyurcsány Ferenc. A Fidesz listájában pedig ugye ami az izgalmas az, hogy ugye amit mondott Lázár János, nincsen befutó helyen, szóval ő egy élet-halál harcot vív Márki-Zay Péterrel a Csongrád 4-es körzetében. Márki-Zay Péternek a helye szinte biztos, ugye első az ellenzéki listának. És ugye, hogy ennek a listának a megszületése hogyan sikerült, ugye erről sokat beszéltünk, megvan, és ez egy fontos lépés, hogy ezek után ugye most mi fog, hogy fog következni, és mi lesz a Fidesznek a stratégiája abban, hogy ugye van a háborús retorika, és ebben ugye Orbán Viktor védi az országot, de mi lesz közben, hogy hány ügy fog kipattanni, illetve hogy hány embert akarnak kompromitálni, az most egy másik kérdés. Szóval az a következő napoknak az egyik ilyen fontos kérdése az az, hogy hány egyéni jelölt ellen fog indulni valamilyen fajta lejárató ügy. Ugye volt egy előszele ennek, amiről beszéltünk korábban, és a Pest megyei jelöltnek a leszedése. Ugye az a különbség most már, hogyha most egy jelöltet megtámadnak, azt már nem lehet pótolni, szóval az aláírásgyűjtés véget ért. Ilyenek ez, aki kompromitálódik, és hogy is mondjam, le kell
kénytelen visszalépni,
annak a helye az üres lesz. És ugye az elmúlt napoknak a fejleménye, hogy van egy ügy, amit ugye építenek szintén ugye most a háborúnak az árnyékában, ez a szocialista párt prominensei ellen lévő korrupciós ügy, amit ugye a Magyar Nemzet így adagol így a nyilvánosságnak, ugye ott van olyan ember, aki ugye a listán befutó helyen szerepel, és egyébként jelenleg mentelmi joggal rendelkezik.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásokig és népszavazásig vezető utat. Beszélgetőtársam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő volt. Én Vovesz Tibor vagyok.